Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Felszentelték Magyarország első pünkösdi cigány templomát a Békés vármegyei Mezőberényben. Sztojk Attila a belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepélyes átadón hangsúlyozta, egy új templom építése azt jelenti, hogy van igény a hitéletre, Isten jelenlétének keresésére. Szerintem a keresztény gondolkodás legnagyobb kihívása, hogy felmerjük-e vállalni Isten keresését, a felé való fordulást, hogy kiállunk-e az általa teremtett világ értékei mellett. A világban ma azt tapasztaljuk, hogy nem templomokat építenek, hanem rombolnak, azok funkciót váltanak vagy kiüresednek. A magyar kormány azonban 14 éve úgy határozott, keresztényi gondolkodással megáldott országot akar örökségül hagyni a jövő magyarságának, ezért ez idő alatt felújítottak 3700 hazai és külhoni templomot, és építettek 200 újat, mert a templomépítés a jövőt jelenti, fogalmazott Sztojk Attila. Minden közösségben gondolkodó és közösségépítő program erősíti a magyarságot, így a magyarok országos gyűlése is, jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Nacsa Lőrinc a 11. Magyarok Országos Gyűlésén arról beszélt, hogy a találkozó 3 napján a nemzetpolitika, a közösségi összefogás, illetve olyan sorskérdések, mint a demográfia vagy a fiatalok, az ifjúság jövője is szóba kerül majd, melynek Magyarország kormánya számára is elsődleges jelentőségűek az egész nemzet szempontjából. Az Isten haza család hármasa felelősségteljes cselekvésünk megkerülhetetlen alapfogalmai, fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, hogy ez a felelős cselekvés Szabó Dezső szavaival élve úgy foglalható össze, minden magyar felelős minden magyarért. Ennek szellemében alakítja a kormány immár 15 esztendeje a közös nemzetpolitikáját, fogalmazott Nacsa Lőrinc. A magyar családpolitika úgy lehet sikeres, ha minden élethelyzetben segítünk, mondta a családokért felelős államtitkár a Családbarát díjátadón Budapesten. Konz Zsófia a Családbarát munkahely címek, a Bölcsödékért díjak, valamint az év női menedzsere díjátadási ünnepségén mondott köszöntő beszédében hangsúlyozta. A kormány 2010 óta családbarát országot épít, és folyamatosan a családokra fókuszál. Ma olyan személyeket, szervezeteket fognak díjazásban részesíteni, akik ebben a munkában segítenek nekünk, fogalmazott. Kiemelte, a kormány folyamatosan bővíti, alakítja a támogatási rendszert, de igazán csak úgy lehet sikeres, ha vannak olyan személyek, önkormányzatok, munkáltatók, intézmények, cégek, amelyek szintén fontosnak tartják, hogy odafigyeljenek a családokra, különösen a kisgyermekesekre. Az idei forrásoknál 280 milliárd forinttal több, 3919 milliárd forint jut 2026-ban az egészségügyre, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Vácott. Rétvári Bence a Váci Jávorszky Ödön Kórház Semmelweis napi ünnepségén az egészségügy fejlesztése egyik legfontosabb lépéseként beszélt a hálapénz eltörléséről, rámutatva az csak egy jelentős béremelés mellett lehetett végrehajtani. Hozzátette, a megbecsülés mellett fontos az is, hogy megfelelő számú orvos álljon rendelkezésre. Az elmúlt másfél évtizedben, amikor a kormány megkezdte működését, 100 ezer emberre 287 orvos jutott, most már 347, közölte az államtitkár. Rétvári Bence azt mondta, hogy a Váci kórháznak vannak olyan részei, amelyek az 50 évvel ezelőtti állapotot tükrözik, ezért még idejében döntött a kormány arról, hogy 1,6 milliárd forintot fordít a rendelő belső részeinek felújítására. Sport. Az olimpiai bajnok Kós Hubert 200 pillangón és 100 háton is győzött az Indy Summer Kupa elnevezésű úszóversenyen Indianapolisban. Ezzel a Magyar Szövetség közösségi oldalának bejegyzése alapján 200 másodperccel megúszta a VB szintet, 50, 100 és 200 méter hát, a 100 pillangó, a 200 vegyes és a 100 mell után hetedik számként 200 pillangón is jogosult tehát az indulásra a szingapúri vizes világbajnokságon. Végül az időjárásról. Gomoly felhők képződnek, illetve sodródnak fölénk, de emellett is sok napsütés várható, majd egyre több felé derül ki az ég. A keleti tájakon még előfordulhat jelentéktelen zápor. Az északnyugati északi szelet élénk többfelé erős lökések kísérik, majd mérséklődik a légáramlás. A hőmérséklet délután 26 és 31 fok között alakul. Késő este 20 és 26 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Reklámot hallottak.
Ökumené, a testvéregyházak fél órája következik. Ma az Evangélikus Egyház műsorát hallják.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Azt szoktam mondani, amikor valaki megkeres engem, hogy itt van ez a lány, nem tudom, mi az Isten terve velem. Mindig azt mondtam, hogy figyelj, ha te Istentől vársz választ, legyél tényleg őszinte, és fogadd el azt is, hogy az Isten olyat mond, amit te nem szeretnél. Mert azért mondja, hogy megvédjen téged.
A lelket ne oltsátok ki, a profétálást ne vessétek meg.
De mindent vizsgáljátok meg, a jót tartsátok meg.
A gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Hogyan születnek a helyes döntések? Mi minden és miképpen akarja befolyásolni az embert? Életbevágó kérdések ezek fiatalként, de felnőtt korban szintén. Deák László Esperes, a Podmanicki János Evangélikus Általános Iskola 6. osztályosainak tartott előadásából idézünk műsorunkban. Az iskola csendes napján az annak mottójául szolgáló hosszabb bibliai szakaszt 6. gyerekek olvasták fel műsorunk számára. Végül Hule Jenikő interjújában Zsemberovszki Veronika, a szódi hitoktató osztja meg velünk, hogy őt hogyan vezette döntéseiben és nehéz életszakaszaiban is az Úr. Tartsanak ma is velünk!
Mindig azt mondod nekem, ami bánt, és ma a szívedben nincs, aki belelát. Mindig megmondják, mi az, ami jó. Néma zaj lett
a rádió.
Tudom, túl harsogja a világ, de ő a szívembe oltott a parazsát. Mindig rosszkor hagynak a szavak el, vagy ha mondanám, senki nem figyel. Valahogy monoton lett a világ, ahogy iszom a kávét.
Arra fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudunk az életben jó döntéseket hozni, és miért fontos ez, hogy erről beszélgessünk mennyi idős korban. Ki ismeri a sakkot valamennyire? Oké. Okay. Ez milyen bábú?
Király.
Én vagyok a király. Nagyon jó. Ha egy királyt leteszünk a sakktáblára, akkor hány helyre léphet a király?
Egy.
Egyet léphet, de hány helyre?
Négy.
8.
Itt van a király, és ül az ember, és gondolkodik, hogy hova lépjen, és van 8 lehetősége. És ha valamelyiket választja, akkor valamerre eldől a játszma. Minden döntésnek az életében megvan a maga jelentőség. Tegnap láttam egy felvétel, mostani sakk világbajnok játszott egy 19 éves fiatalemberrel, vagy ő se sokkal idősebb, és volt egy rossz lépése, amitől kikapott, és akkor át ütött az asztalra, hogy elrepültek a vágók, aztán bocsánat, az két, az a sakkban elég ritka. Tehát egy rossz lépést hozol, és utána az meghatározza sokszor az egész életedet. És az a nehéz az egészben, hogy olyan a földi élet, hogy nem várja meg, hogy elég érett és nagy legyél, csak akkor hoz el egy nehéz kérdéseket, nem lehet, hogy már most kell döntened bizonyos dolgokba, és ha most rosszul döntesz, az hatással lesz a későbbi életedre. Hatással lesz a párválasztásodra, hatással lesz az anyagiakhoz való viszonyodra, a szüleidhez való viszonyra, sok-sok mindenre hatással lesz. Éppen ezért, mivel egy nagyon felgyorsult világban élünk, ahol nagyon sok minden annyira fiatal korba éri már az ember, ez nagyon fontos már ennyi idősen, hogy tudjatok tudatosan gondolkozni. Nem akarom ezt a szöveget mondani, hogy amikor én még kisrác voltam, nem kell megtippelni hány éves vagyok, 35 és 70 között valamennyi, amúgy 52, nincs ebben semmi titok. Amikor ennyi idős voltam, totál más volt az élet. Volt egy TV csatorna, képzeljétek el, ami hétfőn nem is sugárzott, pedig nem 180 éves vagyok. Nem volt internet, nem volt telefonunk, még vezetékes sem, mikor gyerek voltam. Teljesen más volt minden. Kezdjük el nagyon egyszerű kis játékkal. Ha ebben a kérdésben döntened kell, akkor kitől kérsz tanácsot vagy segítséget, vagy kérsz-e bárkitől? Ilyen lehetőségek vannak, hogy megkérdezem szüleimet, a barátaimat kérdezem meg, a tanáromat kérdezem meg, keresek egy lelkészt, megnézem az interneten, hogy mit mondanak erről, vagy megkérdezem Istent, kinyitom a Bibliát, és akkor hát ha válaszol. Oké, kit kérdezel meg reggelente, hogy milyen ruhát vegyél föl? Szüleidet. Magadat?
Barátodat.
És akkor reggel 7-kor átsülsz a barátodat? Mit vegyek föl? Tényleg így van?
Igen.
Oké. Más? Ki az, aki nem magát kérdezi meg? Ezt el tudjuk dönteni, ugye? Oké. Puskázzak-e egy dolgozatnál? Kit kérdezel meg? Csak eszembe se jutott, ami egy szinte lehetőség sokak számára. Mit szoktatok megkérdezni erről?
Senki.
Ki az, aki meg szokta erről kérdezni? A tanárait? Szüleidet? Isten? Van köze Istennek, ahhoz, hogy puskázunk? Kicsit igen. Lehet, nem is olyan kicsit. Kivel randizzam? Kit kérdezel meg? Következő. Mit nézek meg a Netflixen? Van egy köze Istennek ehhez?
Nincs.
Nézzük, amit akarsz. Lehet, hogy befolyásolna? Ez is, hogy magatok eldöntitek. Oké, következő. Látom, hogy valakit állandóan bántanak és segíteni akarok. Mit kérdezzek meg erről, hogy mit csinálják?
A szüleimet, hogy beleszóljak.
Szülei?
Szülei.
Élek a halálról.
Attól még jövő szüleimet.
Beszélgetnél erről valaki, hogy kit kérdeznél?
Isten.
Isten? Ugye a témákat, ahogy néztük, nagy részt mindenki saját magát kérdezni meg, saját döntésében bízik. Vannak, akik azért még úgy maximum a szülőket. Mindjárt beszélgetünk erről, hogy ez miért fontos. De olvasok nektek egy történetet, jó? És azt szeretném kérni, hogy arra figyeljetek, hogy mi az, ami elcsúszott benne, miért alakult így ennek a Géza nevű fiúnak az élete, mit kellett volna másképp tenni, mikor lehetett volna valamit másképpen tenni. Így szól a történet, ez Géza meséli el. Mondja, 8 évesen kezdtem vízilabdázni. 14 éves voltam, amikor bekerültem az ifjúsági válogatottba. 2 évig minden szépen ment, edzések, sikerek, az edzőm szerint nagyon tehetséges voltam. Akkoriban történt, hogy egy bulin az osztálytársaim megkínáltak cigivel. Először visszautasítottam, de azt mondták, gyáva vagyok, és mindenki cigizik, aki vagány. Nem akartam kimaradni a bandából, a lányok is kisfiúnak tartották azt, aki nem cigizik.
Szépen lassan azon kaptam magamat, hogy dohányzom. A sportban pedig kezdtek romlani az eredményeim. Nem bírtam szuflával az edzéseket, hamar kifulladtam és fáradékonyabb lettem. Az edzőtársaim próbáltak meggyőzni, hogy hagyjam abba a cigizést. Azt is mondták, hogy rosszabbul lehettem is, nem is jó velem együtt lenni. Az edzőim pedig egyértelműen megmondták, hogy ki fogok kerülni a válogatottból, ha nem szokom le a dohányzásról. De én nem akartam, hogy a haverok nyuszinak tartsanak. Azután egy év múlva a csapat megnyerte a világbajnokságot, de én már nem lehettem velük, kitettek a csapatból, mert nem tudtam teljesíteni a szintet. A haverok már szétszóródtak, és én azóta is úgy érzem, hogy valami nagyon fontos és visszahozhatatlan dolog veszett el az életemből a sporttal. Sajnálom, hogy így történt. Ez klasszikus történet, ami sok egyéb válfaja is lehet. Most nézzük azt, hogy miért alakult így az életem. Kinek a döntése volt ez?
Saját
döntése volt, igen?
Befolyásolták
a barátai, igen. Mennyire erős barátoknak a befolyásoló hatása az ember életében?
Mennyire
engeded, igen. Tehát egyrészt, hogy te mennyire vagy erős, másrészt meg a hatás mennyire erős. De jön az a kor a kamaszok életében, amikor a legerősebb hatás az mindig a kortársaknak a hatása. Kortársak nagyon-nagyon negatívan és nagyon-nagyon pozitívan is tudnak hatni az emberre.
Az ember még valamire vár, tudom bizonytalan, de mégis keresem. Valahogy gyönyörű lett a világ, ahogy viszom a kávén. Ahogyan nézem az ablakon át a vihar.
Mindig azt szoktam mondani, akik középiskolába jelentkeznek, lelkész mindig megkeresnek, hogy jól, Laci, imádkozz azért, hogy fölvegyenek ebbe az iskolába, vagy ebbe az iskolába. Mindig azt szoktam mondani, hogy én imádkozom, de nem azért, hogy abba is, vagy ebbe az iskolába vegyenek föl, hanem azért, hogy az Úristen abba az iskolába vezessen, ahol ő látni szeretne téged, és ahol a leginkább tud fejlődni jó irányba a személyiség. Nagyon meghatározóak azok a barátok, akik ilyen idős korban ott vannak az ember vele. Sokszor ezek a barátságok kísérik el az ember az egész életén keresztül. Nagyon mély barátságok tudnak lenni, de hihetetlenül komoly hatással tudnak lenni negatív irányba is a fiatalok életére, a kortársak. Azok, akik 18 éves korukig rászoktak az alkoholra, a dohányzásra, a kábítószerre, vagy idő előtt lefeküdtek valakivel, nagyon-nagyon kevés az, aki azért csináltam el erre, hogy vágyott, mert nem bírt cigi, meg alkohol, meg szex nélkül élni, hogy olyan erős külső nyomás volt, hogy akkor is megtette, csak hogy békén hagyják, és lányok, ez különösen rátok nagyon veszélyes, nagyon vigyázzatok magatokra. És itt óriási nagy erő, majd erről mindjárt beszélni fogunk, hogy saját magadból tudsz olyan erős lenni, hogy ennek ellenállj, ott tud körületed egy olyan közeg lenni, ami ebben segít, és ami nagyon fontos, hiszen lelkész vagyok, hogy mi közelnek az egésznek az Istenhez. És hogyan tud az Isten vigyázni meg? Ennek a történetben, ha megnézitek, jóvá lehetett tenni azt, ami elromlott?
Hát nem.
De
igen,
leszokott volna,
hogy volna az is. Jó, igen, ha lett volna olyan, amikor meg lehetett volna még állni, és jóvá lehetett volna tenni? Volt ilyen, ugye? De ott is az volt, hogy a két hatás volt, az edző és a csapattársak azt mondták, hogy ez nem jó, de továbbra is azt mondta, hogy ő nem akarta azt, hogy nyuszinak tartsa. És tönkre megy az élet, és nem csak arra kell gondolni, hogy megy tönkre az élet, hogy nem lesz válogatott sportoló, hanem lehet, hogy a családi élet, a párkapcsolat, a gondolkozása és egyéb dolgok mennek tönkre. Géza rosszat tett, vagy nem? Mindenki azt mondja, hogy ez rossz? Honnan tudjuk, hogy mi a rossz? Amit szoktak mondani, az például nagyon-nagyon erőssé vált, nem magyar szóval mondom, az egoizmus. Tehát, hogy már nem a közösség számít, az a lényeg, hogy te legyél sikeres. Te menj végig az úton, te győzd le, kell mindenki, taposd le mindenki, és a másik, hogy az a lényeg, hogy neked jó legyen. Valósítsd meg magadból, és mindegy, hogy milyen ára. Ez is egy ilyen erős nyomás a korszellemnél. Mi az, ami segít nekünk az életben helyesen dönteni? Próbálj elképzelni egy kicsit komolyabb helyzetet, ne az, hogy mit vegyek föl. Mi az, ami segít eldönteni? Megtegyem, ne tegyem. Az agyad. Ezt mondjuk ugye a korábbi tapasztalataid, meg amit átértél, meg ilyet, ugye? Gondolkozol. mi az, ami még mindannyiunkban van, és segít nekünk dönteni.
Szívünk
Isten, igen.
Lélek.
Szentlélek. Szentlélek is segít, ha már találkoztál egy lelki ismeret. Köszönöm szépen. Ma ez egy fontos dolog. Mi az a lelki ismeret? Mit csinál a lelki ismeret?
Megbánás
segíti a lelki ismeret. Nagyon jó. Egy percben kicsit teológiailag. A történet az én számra arról szól, hogy Isten megteremti az embert, és akkor az Isten beleírja az ember szívébe a törvényét. Ez a szívbe írt törvény. Hogy az ember tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Ha megnézitek az olyan népeket, ilyen eldugott afrikai népeket, akik soha nem hallottak Istenről. Ők is tudják, hogy nem jó megerőszakolni a szomszéd feleségét, ellopni a őzet, amit elfogott, nem jó, nem tudom, hogy mit csinálni, bunkóval fejbe verni a szomszédot. Van valami bennünk, minden emberben, ami próbál minket irányítani. Aztán jött a bűneset, és a bűnesetnek a következtében a lelkiismeretünk is, jegyezzétek meg ezt, manipulálhatóvá vált.
Lélekhangoló.
Deák László kispesti lelkészt, esperest hallják lélekhangoló evangélikus műsorunkban.
Mondok nektek négyféle mérleget. Talán már mindegyiket láttátok, mert kettőt biztos. Az első az a gyógyszertári mérleg. Ezt nem nagyon látjuk, a gyógyszertári mérleg egy nagyon-nagyon finom mérleg, ami milligrammokat is mér. Amikor össze kell állítani egy krémet, vagy valamit, és mennyi hatóanyag kell bele, akkor ilyen nagyon keveset tesznek bele. Második mérleg a konyhában van otthon, az nem tudom, ilyen 5-10 kilóig mér, hogy mennyi vaj, meg liszt, meg egyéb kell a kajába, amíg a házi asszony nem olyan rutinos, hogy már szemre látjuk. Ugye ezt látjuk? A harmadik, ha sokan nem szeretik, az a fürdőszobában van, sokszor 120 kilóig mér, hogy a fürdőszobai mérleg, hogy ráállunk, és nézegetjük, és nézegetem, hogy felében már megfogadtam, hogy 5 kilóval könnyen betegyük, nem megy. És a negyedik, az pedig a... Na, melyik a legnagyobb mérleg?
A kamionok.
Így van, a kamionokat, amivel mérik, ezeket nem nagyon látjátok, de autópályán, ha mentek, vannak ilyen leállások, ha ki van érve a kamionokat, a Kecskemét után van egy ilyen nagy, ki kell állni, észre se veszel, a betonban van benne egy hatalmas mérleg, rá a kamion. Na most mi lenne, ha erre a mérlegre rátennél egy kocka cukrot? A szobamérlegre ráteszel egy kocka cukrot? Az sem fog. Így van. Tehát a lelkiismeretünk az olyan, mint egy mérleg, de nem mindegy, hogy hogyan, mi. És nem mindegy, hogy mihez van beállítva. Megmondom őszintén, ráruljátok majd a feleségemnek, hogy ő néha szokta azt csinálni, én veszek észre, ha nem elégedett a súlyába, pedig ilyen vékony, akkor a mérleget egy -2-re visszatekeri, és úgy állsz rá, akkor már egész jól mert nekem még kicsit többre kell visszatekernem, de lövöm, hogy hány kiló akarok lenni, ó, nem kell fogyni, meg ilyenek, a mérleget kicsit -5-ről indul, ráállunk. Ilyen a lelkiismeret. Figyelj nagyon, a lelkiismeretünk olyan, el tudjuk altatni, és az origót át tudjuk tenni máshoz. Lassanként állítgatom át, és mindig ahol átállítottam, azt hiszem természetesnek, és onnantól kezdve a következő lépés már nem olyan nagy. Soha ne legyen benne részletek, de ennek a legtipikusabb példája az mindig a hűtlenség és a házasságtől is. Meg most itt valakivel találkozom, hölgyel, kicsi az esély, hogy itt ráugrok, és nem tudom, mit csinálok. Most nagyon-nagyon komolyan beszélek, szégyezzék meg őt. De azt, hogy mondjuk, odaállom mellé, és kicsit beszélgetek vele, következő nap hát kedveskedek valamit, nincs ebben semmi rossz, bigari, akkor megyek kávézni, bármikor meg lehetne állítani, mert ez egy ilyen pici dolog. Csak minden nap egy picit harrébb megy ez az egész, a végén már nagyon messzire kerülsz attól, amit eredetileg jónak tartottál. És onnantól kezdve, hogy magadat véd, már ezt fogod jónak tartani. És teljesen eltolódik az emberek ismeret, és nagyon sok mindenre vagyunk itt. Ez még nem olyan nagy. És elállítódik a lelkiismeretünk. És ebben a korszellem, a világ, és hát hadd mondjam így azért az ördög is, óriási nagy szerepet játszik. És az Isten igéje az, amelyik ezt a lelkiismeretet mindig jól be tudja kalibrálni. Hogy lehet, hogy a többiek azt mondják, hogy nem bűn a puskázás. De valahol azért te is érzed, hogy az. Lehet, hogy idő után megszokod, vagy nem akarod, hogy mit mondjanak. De mégse jó dolog. Mindannyian érzik, hogy azért ez csalás.
Még annyit hadd mondjak, hogy ki látta a Karib-tenger kalózai filmet? Már nem tudom melyik részben, volt egy olyan, amikor ez a Jack Sparrow valóban el akart menni. És a legénység azt mondta, hogy nem megyünk oda. És ő azt csinálta, hogy az irány fia ott volt, betett alá valamit, amitől az irány fia csak ilyen egy fokkal ment arrébb, ami nem észrevehető. De mondjuk egy nagy távolság után már teljesen máshol ment a hajó. Ezért fontos figyelni a lelkiismeretünkre, mert tényleg nem égbe kiáltóna a dolgokkal először megküzdeni, csak kicsikkel. És sokszor ezt az Úristen is segít benne, hogy végre rádöbbenj, hogy valami rossz az életedre. És így próbál minket vezetni és formálni. Isten ma hogy van hatással a mi életünkre? Ki az, aki találkozott már vele? Beszélgetett vele? Ha nem találkozunk, ha nem beszélgetünk vele, akkor hogyan van hatással az életünkre? Biblián keresztül, így van. A Biblia az nem valami ósdíjen elavult könyv, nem arról szól a Biblia. A Biblia arról szól, hogy abban, azon keresztül az Isten ma is el tudja mondani azt, hogy mit akar tőle. A Biblia nem más, mint egy ilyen használati útmutató az emberhez. Isten, aki teremtette az ember, tudja, hogy neked mi a jó. Azt szoktam mondani, amikor valaki megkeres engem, hogy figyelj, itt van ez a lány, nem tudom, mi az Isten terve velem. Mindig azt mondtam, hogy figyelj, ha te Istentől vársz választ, legyél tényleg őszinte, és fogadd el azt is, hogy az Isten olyat mond, amit te nem szeretnél. Mert azért mondja, hogy megvédjen téged. És amikor így lépned kell valamire, akkor tényleg vizsgáld meg azt, hogy mi lehet az Istennek az akarata. És egy dolgot hadd mondjak, amit már egyszer-kétszer elmondtam, és ami a legeslegfontosabb, hogy ha az ember hoz egy döntést az életét és Isten gyermeke lesz, kap egy óriási nagy támogatást, aki eredetileg azért még nem lakik benne mindenkiben, az újjászületés által költözik a szívünkbe, és kiről beszélek, ünkös után? A Szentlélek. Így van.
A Podmanicki János evangélikus általános iskola 6. osztályos tanulói közül néhányan olvassák fel Pál apostol első tesszalonikai levelének 5. fejezetéből a 15-től 22-ig terjedő verseket.
Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal,
hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt.
Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok.
Mert ez Isten akarata a Jézus Krisztus által a ti javatokra.
A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg.
De mindent vizsgáljátok meg, a jót tartsátok meg.
A gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
Folytatjuk a lélekhangolót, Hulei Enikő, Zsemberovszki Veronika, aszódi hitoktatót kérdezi.
Az emberek általában azt gondolják, hogy egy hitoktató a templomban nőtt fel, így volt ez veled is?
Pici gyermekkorom óta a gyülekezet tagja vagyok. Nagymamámtól tanultam imádkozni, de akkor még igazán csak hivatástudatból mentem el a templomba, éreztem, hogy Isten vigyáz rám, tudtam, hogy szeret, és úgy éreztem, hogy valamit cserébe adnom kell neki.
És ez mikor változott meg?
Biológia környezettan szakot végeztem. Talán egy molekuláris biológia órához, vizsgához kötném. Jelátviteli folyamatokról tanultunk, és elmondták, hogy hogyan működnek, mozognak az enzimek, különböző fehérjék a sejten belül. Fogtam a fejem, hogy annyira összerendezett módon működik a világ, és már egy sejt is olyan bonyolult folyamatokat tartalmaz, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez a véletlen műve, és hogy ebben nincsen benne Isten. Én már korábban jelentkeztem a Szódra Petőfi Sándor gimnáziumba, biológia szakos tanári állás volt meghirdetve. Ahogy kijöttem az államvizsgáról, bekapcsoltam a telefonomat, hogy értesítem a családot, és abban a pillanatban megszólalt, és az igazgató úrtitkárnője volt a vonal másik végén, és végül meg is kaptam az állást. És ez nagyon meghatározó eseménye az én életemnek és a hitben járásomnak, mert eddig tudtam, hogy Isten ott van mindenhol, hogy Isten vigyáz rám, Isten szeret engem, de ebben a pillanatban arra jöttem rá, hogy Isten feladatot szánt nekem. Egyértelműen éreztem, hogy Istennek ezzel célja van, hogy én használjam azt a tudást, amit megszereztem.
Te hogy lettél akkor hitoktató?
A gimnáziumban engem bíztak meg az iskolának, az ökoiskola feladatainak az ellátásával, és az én feladatom volt olyan programokat megszervezni, amivel kicsit formáljuk a fiataloknak a szemléletmódját. Úgy szöget ütött a fejembe, hogy nekem keresztényként hogyan kell ehhez a kérdéshez állni. Valahogy a kezembe került egy szórólap, szabad egyetemi előadásokat hirdettek benne az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, és annyira tetszettek a témák, hogy elhatároztam, hogy én elmegyek ezekre az előadásokra, mert érdekelt. És ekkoriban történt, hogy a lelkészem, Lőrinc Csaba, megkérdezte tőlem, hogy nincs-e kedvem hitoktató szakot végezni, mert szükség lenne a gyülekezetben egy hitoktatóra.
Úgy tudom, hogy már egy ideje a hitoktatásban szolgálsz a gyülekezetben.
Főleg óvodákban tanítok hittant a gyerekeknek, a Szódon két óvodában, Kartalon is két óvodában és a Versegi óviban, illetve még két általános iskolai csoportban és a fiúnevelő intézetben a Szódon.
Amikor a fiúnevelő intézetbe mész, szoktad biztatni a fiúkat a személyes imádságra, tehát hogy saját szavaikkal fogalmazzák meg az imádságot. Mi a te viszonyod az imádsággal?
Az imádság nekem is sokáig gondot okozott, mármint az a fajta imádság, amikor a saját szavaimmal hangosan kimondom azt, ami a szívemben van. Ezért én nagyon hálás is vagyok egy kedves barátnőmnek a gyülekezetből, aki egyszer felvetette, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen kis ima közösséget alakítanánk, és én első alkalommal féltem is ettől, mert soha nem imádkoztam még hangosan. Már az első alkalom olyan felszabadító érzés volt számomra, és jól esett, hogy hangosan kimondhattam az imádságot. Gyerekekkel kapcsolatban nem erőltettem ezt a dolgot, de amikor elkezdtem járni a fiúnevelő intézetbe, ott úgy éreztem, hogy olyan sok feszültség van bennük, olyan sok szomorúságot, fájdalmat hordoznak, hogy tettem egy ilyen javaslatot, hogy mi lenne, hogyha kiönthetnék, ami a szívükben van, és már az első alkalommal többen részt is vettek ebben az imádságban, és nagyon-nagyon megható volt azok az őszinte szavak, amiket kimondtak.
Volt valami különleges oka, amiért nagyon rászorultál az imádságra?
Akkor történt, amikor a kisebbik fiam született, Lócika, mert születésekor ő agyérzést kapott, és ez azonnal nem derült ki csak a második napon, de még akkor se tudtuk pontosan, hogy mi történt. Az volt életem leghosszabb éjszakája, amikor reggel volt, akkor benyitott a takarítónéni, és ahogy rám nézett, látta, hogy ki vannak sírva a szemeim, és megkérdezte, hogy mi a baj, és akkor ő azt mondta, hogy tudja mit, fiatalasszony, ne aggódjon, én majd imádkozom magáért. És aztán Lóci után mentünk, csövek lógtak ki belőle, meg gépre volt kötve, és akkor elkezdtem újra sírni, de akkor megint jött egy gondolat, hogy Lócinak nem síró anyukára van szüksége, és akkor valahogy megint megerősödtem. Ez idő alatt én folyamatosan imádkoztam, és amikor a családunk és a gyülekezetünk is megtudta, hogy mi történt, azonnal jelentkeztek és biztosítottak róla, hogy imádkoznak, és én akkor éltem át, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy az ember mögött imádkozó közösség legyen. Istennek hála, rendbe jött, és már semmilyen tünet nem utal az agyvérzésére, annyi, hogy egy csöntöt kellett beültetni a kis fejébe.
Van-e olyan bibliai történet vagy ige, ami valamilyen szempontból számodra nagyon meghatározó?
Ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Próbálunk a többséghez igazodni, és nehéz konfrontálódni, és sokszor én is kerülök olyan helyzetbe, amikor érzem, hogy valami nem helyes, és nem az Istennek tetsző, és érzem a nyomást, hogy de hát jó, igen, de mégiscsak így szokás. Nagyon sokat imádkozom azért, hogy legyen elég bölcsességünk, és tisztán lássuk azt, hogy mi az Isten akarata, és hogy szilárdan meg tudjunk állni ebben.
Mondd el, merre tart az élet, ha véled élek. Mondd el, Istenem, bíztató igédet.
Mai lélekhangoló műsorunkban a jó keresése, választása, döntéseink helyes meghozatala, és ebben Isten segítsége került fókuszba. Deák László interaktív előadásából hallhattak részletet, amelyet a Podmanicki János Evangélikus Általános Iskola 6. osztályosainak körében mondott el. Az iskola csendes napjának mottójául szolgáló igeszakaszt olvasta föl 7 kedves 6. osztályos tanuló, őket követően pedig Hule Jenikő interjúja szólt Zsemberovszki Veronika aszódi hitoktatóval. Felvételeink, interjúink meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ különböző csatornáin, webcímünk http://missio.lutheran.hu, YouTube-on Evangélikus Missziói Központként vagyunk jelen, a Spotify-on Lélekhangoló név alatt fut podcastünk. Most búcsúzom az Evangélikus Rádiómisszió műsorával, erős vár a mi Istenünk.
Mondd el, hogy miénk lehet, ha hisszük az örök élet. Mondd el, hogy szereteted végtelen, soha nem ér véget. A szavad mi felénk száll, hisszük, hogy értünk meghaltál, hisszük a szavad mi felénk száll, hisszük, hogy haltál a Golgotán. Mondd el, hogy szeretsz minket és nem hagysz el. Mondd el, hogy bűnömről nem emlékezel. Mondd el, hogy szent szavadra mi mondjunk.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a május 16-ai összeállításunkat, amelyben a Környezetvédelem és Teremtésvédelem című kerekasztal beszélgetést mutattuk be. A beszélgetésben Béres Tamás evangélikus teológus és lelkipásztor, Kodácsi Tamás református lelkész és Nemes Csaba meteorológus, környezetpolitikus mondták el véleményüket a témában. Az esemény moderátora Kamarás István szociológus volt. Összeállításunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Nemeshegyi Péter, jezsuita teológus. Úgy gondolja, hogy valószínűleg azért nem kapott megfelelő hangsúlyt az ökológiai gondolkodás a kereszténységben, mert az izraeli proféták élet-halál harcot vívtak a természeti vallásokkal az egyetlen Isten személyes, transzcendens mivoltának megvédéséért. Ugyanakkor a keresztény gondolkodás másik gyökere, a görög gondolkodás pedig szembeállította egymással a szellemet és az anyagot, a testet és a lelket, lenézve a materiális létezőket, és csak a szellemet felmagasztalva. Mindez sokáig a keresztény gondolkodásra is rányomta a bélyegét, folytatja Nemeshegyi. A jezsuita teológus arra is rámutat, hogy a kettős, zsidó és görög gyökérből táplálkozó nyugati keresztény hagyomány gondolkodás módjának egyoldalúságát még inkább kiélezték az újkori gondolkodók. Descartes-ra utal. Ez a gondolkodásmód Nemeshegyi szerint oda vezetett, az embert tekintették a világ korlátlan urának és birtokosának, és ennek alátámasztására idézték, vagyis értelmezték a Teremtés könyvében olvasható isteni parancsot. Ugye itt körünkben evangélikus, református és katolikus gondolkodók vannak, de hát itt ne várjon senki ilyen nagyon kemény felekezeti azonosságtudatokat, mindhárman, ha jól ismerek benneteket, és azt hiszem, hogy igen, írásaitokból, szavaitokból, mindhárman univerzalista vagytok, de egy univerzalista evangélikus, univerzalista református és univerzalista katolikus, szemben a pragmatista partikularistákkal, de hát azért biztos lesznek különbségek és nüanszok.
Rosszul kellene éreznem magamat először is, hogy a kereszténység hibás azért, hogy ilyen ökológiai válságban vagyunk. Tehát van egy ilyen alapfeltételezése mögött, amiben én Lynn White-ot vélem felfedezni, aki azt mondta, hogy azért az ökológiai válságért, amiben benne vagyunk, az a keresztény, zsidó-keresztény gyökerű európai gondolkodása felelős, ami a közös örökségünk, és ezt próbáljuk egy kicsit mentegetni. Amit Lynn White mond, abban nagyon sok igazság van, tehát tegyük hozzá azt, hogy valóban a természetnek az a fajta kizsákmányulása, például a nehézeke megjelenése a korai középkorban, az tényleg egy olyan pont volt, amikor többet vettünk ki a földből, mint amit önmaga a termőföldként adott volna, mert képesek voltunk megfordítani ezt. Az, hogy lineáris gondolkodású a zsidó-keresztény történelem szemléletet, van a világnak eleje és van vége, ez lényegében azt a fajta körkörösséget veti el, amiben van egyfajta újjászületés vagy újjáteremtés lehetősége, illetve az, hogy a keresztény vadász nem kér bocsánatot az istenségtől, mert elveszi tőle, tehát hogy a természetet nem tartjuk istenének, ez is nyilván a kereszténység sajátja, és a kísérletezést megengedi. Körülbelül ezt a három dolgot eleveníti fel Lynn White, de azért hadd tegyem hozzám, hogy amikor elkezdjük így védeni a kereszténységet, akkor pont az ellen teszünk, ami a keresztény teremtés gondolatnak a legfőbb tulajdonsága lenne. Ugye az első kérdés arról szólt, hogy környezetvédelem és vagy teremtésvédelem. A környezetvédelem a környezet szóból adódóan azt jelenti, hogy az, aki védi a környezetét, tehát ami körülöttünk van, abban lényegében saját magunkat tesszük középponttá, és hozzánk viszonyítva nézzük meg, hogy ebbe a körbe mi a környezet. A teremtésvédelem viszont elengedi ezt a kérdést, és azt mondja, ezt Bojki János a 90-es években a Teremtésvédelem könyvébe fejti ki, hogy Pál azért nem tudta használni csak a kozmosz fogalmat, a rendezettséget a világra, és azért mondta, hogy teremtett világ, mert a teremtettség fejezi ki azt, hogy mi magunk is részesei vagyunk valaminek, és nem birtoklói. Tehát az, hogy az ember a teremtett világnak része, az azt az alázatot jelenti, és akkor, ha már univerzalista, kálvinista vagyok, akkor hadd idézzem Kálvint, hogy a világnak van egy olyan feladata, hogy Isten dicsőítse, ami egy rajta kívülálló feladat, és a teremtőt mutatja, a teremtőt dicsőíti, és ez azt jelenti, hogy van egy olyan pont, egy olyan viszonyítási alap, és egy feladat, és egy cél ebben a világban, amit nem mi határozunk meg. Szóval én nem akarok egyből a mosakodásba belépni, ahogyan Nemeshegyi Péter ebből az idézetből adódóan arra kényszerít, hanem egy kicsit szeretném ezt elengedni, és rámutatni arra, hogy pont az lenne az első feladat, hogy lépjünk már egy kicsit hátra, úgy, mint keresztjének is, hogy ne kezdjük el mosakodni rögtön és védeni magunkat, és tekintsük úgy a teremtett világot, mint aminek mi magunk is részesei vagyunk. A teremtésvédelemben talán pont ez a szép, hogy van olyan pont ebbe az egész ökológiai megmentésben, ami nem tőlünk függ.
Nem, ezt Csaba mit gondol?
Igenis. Nos, először azért néhány szót magamról, mert igaz, hogy meteorológusként végeztem, sőt, még mostanában is néha írogatok klímával kapcsolatos cikkeket, de már 30 éve környezetvédelemmel foglalkozom, annak a energetikai kérdéseivel is, és most csak ugye hadd mondjam el, hogy tisztázzuk a energiahivatalval, tehát a hosszú nevén a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak vagyok a főosztályvezetője, a fenntartható fejlődési főosztályvezető. És akkor a fenntartható fejlődés, ahhoz hadd menjek vissza ez a fogalomhoz, és hadd kicsit hadd kapcsoljam a teremtésvédelemhez, nem is kicsit, szerintem nagyon. Tamás, Kodácsi Tamás mondta, hogy egy környezetvédelem vagy teremtésvédelem, hosszú viták voltak, már jóval is köztettek, hogy egyáltalán van-e ilyen fogalom, hogy teremtésvédelem. Mert hogyha van, akkor azt jól értelmezzük, vagy nem, lehet sokféleképpen értelmezni. Székely János püspök úr a eukarisztikus kongresszuson, amikor a Napinus Teremtésvédelmi Egyesületet fölvezette, azt a nagyon egyszerű és direkt megfogalmazást használta, hogy a teremtésvédelem keresztény szempontú környezetvédelem a Szentírásból adódó minden következménnyel. És ez egy jó, súlyos, erős mondás, és azt én úgy mondanám, hogy a teremtésvédelem szerintem több, mint a környezetvédelem, hanem a fenntarthatóság keresztény szempontú fenntarthatóság, hozzátehetném, csak részben tudom Székely János úrról mire gondolt, a Szentírásból adódó minden következménnyel. Ő azért kontextusát értettem, előtte arról beszélt, hogy vannak nagyon szimpatikus, kitűnő környezetvédelmi civil szervezetek, mozgalmak, környezetvédők. Néhányuk közül egyben biztos, hogy különbözik a teremtésvédelem az élet védelmével, akár a életünk teljesen elején, meg a végén is. Tehát pontosan szét akarta választani azt, hogy egyben biztos, hogy más több teremtésvédelem, és sok minden máson is lehet több. Tehát amikor úgy először kezdődtek a kérdése felvetődő egyáltalán környezetvédelemben, az a 60-as évek közepe, mondjuk akkor még itt Magyarországon, de szerintem Nyugat-Európában is kevesen ismerték Rachel Carsont, aki megírta, hogy a Néma tavaszt, a Silent Springet, azért, mert akkor 50-es évek elejétől ott is, ki nyugaton, de nálunk is egy úgynevezett zöld agrárforradalom indult el. A zöld agrárforradalom nem azt jelentette, hogy zöld környezetvédő, hanem azt jelentette, hogy rendkívüli mennyiségű növényvédőszert, műtárgyát kezdtek el használni, és hát zöldebbé váltak ugye a földek, de nem ökológiai értelemben váltak zöldebbé, és a Néma tavasz gyakorlatilag arról szól, hogy mi lesz, hogyha azok a rovarok, beporzók, bogarak kipusztulnak a növényvédőszerek használatától, akkor a madarak is eltűnnek, és nyilván válik a tavasz. Én ennek az ötletnek a kapcsán indult egy könyvsorozat 2000-ben, a Lármártan könyvkiadóban a 24. századi forgatókönyvek társadalom és környezetvédelem címmel, és ott kérte meg egy erdész kollégánkat, Sohonyi Zolit, hogy írjon egy könyvet olyan címmel, hogy erdő nélkül, ami szintén ugyanerről szól. Nos, én úgy gondolom, hogy két könyv van, két fontos könyv van. Az egyik a természetkönyve. Kezdtük kinyitogatni egy tavalyi könyvvel, szintén ebben a sorozatban, ahol a két Tamási szerepelt Nobizu Márióval együtt, kitűnő írásai vannak, és a Szentírás, a másik fontos könyv. A természet könyvének mind a kettőt értenünk kell, vagy kellene, tanulmányozunk kell, megismernünk a természetet is, meg természetesen a Szentírást is. Ha a természetet kutatjuk, és ugye én is kutatgattam, még abból doktoráltam annak idején jó régen, és a kollégáim és a természettudós kollégák, amikor látják és megismerik a különböző folyamatokat, mit látnak csak, ami probléma, a tüneteket. Egy jó csomó tünetet látunk a biológus sokféleség csökkenésében, a éghajlatváltozási ügyekben, a különböző talajvízszennyezésekben, és ezt sorolhatnám. De ezek tünetek. A diagnózist csak akkor lehet igazán leírni, ha társadalomtudósokat, lelkészeket, a Bibliával foglalkozó emberekkel beszélgetünk, és ott előjönnek bizony azok a kérdések, hogy mitől vannak ezek a tünetek, mit okoztunk. Ez itt a termelés és a fogyasztás kérdésében. Ezek már etikai problémák, akár morális problémák, és itt jön be számomra az, hogy itt bizonyítható az, hogy a teremtésvédelem az egy keresztény szempontú környezetvédelem, vagy fenntarthatóság. A fenntarthatóság több, négy erőforrásnak az egyensúlyáról beszélünk a fenntarthatóságról, a humán erőforrás, a társadalmi erőforrás, a környezet és a gazdasági. És egy csak a környezeti, a másik hárommal igazából ti foglalkoztok, meg én is, mint amatőr, vagy hogyha éppen ott minden reggel a Biblia előtt ülök és ezzel gondolkozok, semmilyen egyre többen, de valószínűleg többen foglalkoznak a teremtésvédelemmel, csak nem tudnak róla, mint a természettudósok. És akkor így kerekíteném le.
alcíme ez volt, hogy lehetséges a keresztény ökológiai alternatíva. Már ezekből a mondataitokból kiderült, hogy így egy teoretikus, egy teológiai alternatíva, egy gondolkodásbeli alternatíva létezik. Létezik-e a gyakorlatban az egyházak, a felekezetek, az intézményeknek van-e már valami biztató gyakorlata ebben? És ehhez felidézném Hervik Büchele, keresztény politológus, szerint a társadalom humanista reformjához nélkülözhetetlen a társadalmi politikai cselekvés irányító, ő így mondta, alkotó etika, amelyet egyaránt jellemez egyfelől a realitásérzék, vagyis a mindenkori terepviszonyok figyelembe vétele, másfelől valamiféle utópia horizont. Hát ez utópia horizontról már volt szó, ugye a két fontos könyv egyike jelzi a Biblia, illetve hát az evangéliumok meg a jézusi tanítás, a keresztény utópia horizontnak mondjuk itt a fókuszát. A Veszprémi Pannon Egyetemen 8 éve végzett empirikus kutatás keretében a környezetvédelem szempontjából ágenseknek tekinthető a balatoni régióban élő tanítók, földrajz és biológia tanárok, környezetvédelem szakos egyetemi hallgatók, polgármesterek, média munkások és lelkészek attitűdjeit vizsgáltuk reprezentatív mintákon. Értékrendjük, valamint a környezettel kapcsolatos beállítódás és felelősség tudat alapján leginkább a 6 csoport közül a tanítókat jellemezte ez az alkotói etika. Hozzá kell tennem, egyik csoportnál sem volt ez a környezet tudatosság mondjuk egy 5-ös skálán a közepesnél sokkal jobb. Tehát itt relatívre vesznek le különbségek, de relatíve a tanítók vannak az élen eddig. Az ökológiai problémák globális értékelésében szakértelmükre támaszkodva a biológia és földrajz tanárok erkölcsi felelősség érzetüktől vezérelve pedig a lelkészek jeleskedtek. Az ökológiai felelősségvállalás tekintetében viszont megismétlen felelősségvállalás tekintetében a lelkészek bizonyultak leghatározottabbaknak. Viszont a beavatkozás és cselekvés terén a tanítók bizonyultak legnyitottabbnak és egyben aktívabbaknak is, tehát hogy mit tesznek már a dolog érdekében. És még valamennyire, de jóval kevésbé tanárok, polgármesterek, médiamunkások. És a gyakorlati mit teszel, mit tesztek kérdésre válaszolva legkevésbé, hát ez ugye az egyetem kutatásában ez sokkoló volt, legkevésbé a szakos egyetemisták, környezetvédelem szakos egyetemisták, és a lelkészek, jó, de hát nekik ez nem volt szakjuk. Hát mindent összevetve az éghajlatváltozással kapcsolatos beállítódás és viselkedés tekintetében egyértelműen ugye a tanítók bizonyultak legérintettebbnek, legbevontabbnak, de mögöttük sorakoznak föl a földrajz és biológia tanárok mellett a lelkészek is, akik elsősorban erkölcsi indítatással reagáltak a problémákra. Az ő éghajlatváltozással kapcsolatos attitűdjüket erőteljesen motiválja a problematika emberi és közösségi oldala, és a megelőzést, hatásenyhítést szolgáló felelősségvállalással tekintve a lelkészek körében mutatkozott legerősebbnek. Na most persze a lelkészek itt mint egyes emberek szerepeltek, és csak relatív különbségek, mert az 1-5-ös skálán mondom, hogy a lelkészek is éppen hogy a jót alulról súrolták a környezettudatosságba. Mi a helyzet az egyházakkal, ahol ezek a lelkészek működnek? Az egyházak itt Magyarországon, vagy a világon, vagy a világhoz képest Magyarországon. Hát azért én, mint vallás, kóbor vallás szociológus, elég sok parókián, plébánián hordultam elő, hát láttam a napelemet a plébániák tetején. Továbbá láttam, hogy a baba-mama klubok meg egyéb ilyen összejöveteleken kerülik a műanyag zacskókat, meg pálcákat, meg egyebeket, de hogy ez most ez egy reménykeltő gyakorlati, cselekvési alternatíva el, vagy pedig hát ilyen pipiskedés, elmondjátok.
Nagyon jó érzés volt végignézni azt az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben, hogy valójában minden nagyobb egyházban létrejöttek azok a belső szervezetek, csoportok, amelyek fontosnak tartják a kérdést, és nem az egyházi tevékenységek többi részétől elvonatkoztatva vagy elszigetelve próbálják ezt ott művelni, hanem hát igyekeznek minden más munkaterületre és hát az elméleti területekre is hatást gyakorolni. Ez vagy sikerül, vagy nem. Ugye általában az van, hogy minden egyházban több vezető van, és itt hát most hárman biztos, de hát az itt lévők meg a bennünket hallgatók is azért valószínűleg meg tudják mondani, hogy a vezetők közül ki hogy áll a kérdéshez. Tehát, hogy sokszor ez, hogyha valaki vezető pozícióban van, akkor sokszor egyetlen egy személyen vagy személyi döntésen múlik ennek a belső ökológiai munkának a hatékonysága egy-egy egyházban. Ahogy itt mondtad, István, a statisztikákat, hogy a lelkészek inkább az erkölcshöz értenek, a szakemberek pedig a szakmához, ez mondjuk nyilván nem volt meglepetés.
Igen.
Ugye? Azért van egy ilyen mondás...
Az ez is jól esett nekem.
Igen. De azért van egy ilyen mondás, hogy Guter Christ schlechter Musikant, ugye, hogy a igen. Jó keresztény, rossz zenész, tehát hogy ezt azért jó volna elkerülni. Tehát azért igen. Ebből az rögtön kiderül, hogy ezt csak közösségben lehet megvalósítani. Tehát, hogy mindenki nem érthet mindenhez, vagy egy ember nem érthet mindenhez. Ezért kell egy óriási hát nyitottság, vagy szerénység, vagy nem tudom mi a közösségi munkához való belépéshez. Az a helyzet, hogy ebben az egyházak tradicionálisan nem nagyon erősek, mert a lelkészi szerepek inkább a gyülekezetek, vagy az egyes szervezeti egységeknek a vezetésében fogalmazódott meg, és hát először erről le kell szokni, aztán át kell szokni egy másik, hát ilyen, vagy vezetési modellhez, vagy egyszerűen csak egy együttélési, együtt dolgozási modellhez. Tehát ez egy óriási feladat. A másik pedig az, hogy ugye az erkölcs, vagy inkább így, hát ez a te szakmád, nyilván nem fogok most neked ezzel semmi újat mondani, de tehát hogy az erkölcs és az etika között van egy óriási különbség, hogy az etika gyakorlásához, műveléséhez azért szakembernek kell lenni, ez az egyik. A másik pedig, hogy az etikának mindig van egy olyan tárgya, vagy anyaga, amit nem lehet megúszni. Tehát, hogy akár az, amit Csaba említett, hogy a Székely János püspök úr által kiterjesztett értelmű teremtésvédelem, tehát ott is kell akkor valamit tudni az élet kezdetének és a végének a konkrét szakmai kérdéseiről. Itt is azért alapvetően jó, hogyha az ember tud valamit ennek a szakmai kérdéseiről. Tehát, hogy én nem is tudom elképzelni azt, hogy annyira szétesne ilyen értelemben ez a szereposztás, hogy elég volna, hogyha valaki csak az egyikhez értene jól, más meg más, mert hogy enélkül nem lehet gondolkodni szervesen. Tehát én valójában ezt érzem a legnagyobb lehetőségnek és egyben kihívásnak a környezeti gondolkodásban és ennek megfelelő következetes életforma kiválasztásában, hogy arra emlékezteti az embert, hogy olyan újabb és újabb területeket kellene tudnia integrálnia a gondolkodásába, amely egyébként párhuzamosan fut a napi döntések meghozatalával, meg ahogy mondtad, a távlati célok kitűzésével, és azzal az érzése, hogy miközben ez történik velem, aközben ismerek magamra emberként. Tehát úgy, mint ember. Tehát én ezt ennyire komolyan veszem ezt a folyamatot, és hát nem is tudom ebből nyilván ki is derült, hogy nem is tudom elválasztani mondjuk a lelkészi életnek más tevékenységeitől. Tehát, hogy azt a szót nagyon nehezen, ha lehet, elkerülöm ezt a szót, hogy teremtésvédelem, Csaba utaltál rá, hogy nagyon sok vita volt erről, de még az ökoteológia szót is szívesen elkerülöm, mert hogy ez teológia, tehát hogy itt az a feladat, hogy akár lelkész, akár nem, hogyha a számára fontos a hite, és annak van valamilyen számára aktualizálható, használható, élővé tehető tartalma, hogy akkor ott olyan szintézisek és belső folyamatok történnek, amire azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a hitnek a konzekvenciája. Thank you.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban megismételtük a május 16-ai összeállításunkat, amelyben a Környezetvédelem és Teremtésvédelem című kerekasztal beszélgetést mutattuk be. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!